Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjet ebbe kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét a 84. Zsoltárból. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fécket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Isten tegye áldottá az ő igényének meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Tudjuk, hogy kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe. Nem saját érdemeinkért, Jézus véréért. Jelenlétedbe hívsz most, hívsz mindannyiunkat, Istenünk. Ez a kegyelem a legdrágább kincsünk, hiszen a te szeretetedből dobog még a szívünk. A te szereteted őrzött meg erre a napra, és hozott el hajlékodba. Amikor a konfirmáció alkalmából a konfirmandus fiatalokért hálát adhatunk, és a gyülekezet közösségében együtt ünnepelhetünk. Kiáltunk, Urunk, értük, áld meg őket egyen-egyenként, és vezesd az ő életüket az igazság útján. Urunk, köszönjük, hogy nem csak ezért az alkalomért lehet hála a szívünkben, hanem azért is, mert az elmúlt hetekben örömök és kellemes emlékek is érhettek bennünket, boldog pillanatok. És tudjuk, hogy minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. De Urunk, megköszönjük a nehézségeket, a próbatételeket is. Mert hisszük, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Még most nem is látjuk a célt, és nem is látjuk a kimenetelt. Urunk, köszönjük neked, hogy a te végtelen hűséged, ami bűneinket is elfedezi. A tenger mélyére veted azokat, és nem emlékszel többé azokra. Mert ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még jobban kiárad. Kérünk, Urunk, Most mondd meg a mi szívünket hófehérré, hogy megláthassunk a te igédben, a te olvasott és hirdetett igédben, ebben a teremtett világban, a te teremtményeidben. Urunk, áldj meg most bennünket, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk az igére figyelni, az ige szavát megérteni és befogadni. Hiszen azt ígérted, hogy hívjuk segítségül a te nevedet, te megszabadítasz, mi pedig dicsőítünk téged. Felemeljük a te háromszor szent neved. Szentlélek, Úristen, jöjj és áradj ki ránk. Jézus Krisztusért. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét három igehelyről, Ézsaiás próféta könyvének 41. részéből, a 10. versből, Zakariás próféta könyvének 10. részéből, a 12. versből, és végül Nehémiás könyvének 2. részéből, a 18. versből. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. És megerősíték kezeiket a jóra. Kedves testvéreim, bizonyára minnyájunknak feltűnt, hogy a felolvasott három textus mindegyikében kiemelt helye van a megerősítés szónak. Nyilvánvalóan azért választottam ezeket a textusokat, és azért szeretném a megerősítés szó köré csoportosítani mai mondanivalómat, mert konfirmáció van, és tudjuk, hogy a konfirmáció nem más, mint hitünk megerősítése. De nem csak a konfirmáció adja az aktualitását a ma most felolvasott igéknek, hiszen mindnyájunknak szükségünk van a hallott igékre, akár most konfirmálunk, akár évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt történt meg ez az életünkben, vagy esetleg még előtte állunk. Azért van mindnyájunknak szükségünk megerősítésre, az Istentől jövő megerősítésre, mert sokszor mi magunk is megfáradunk, meggyengülünk, a hitünk különböző támadások alatt megroskad, elfárad. Kétféle ember van, akinek már megpróbáltatott a hite, és akinek meg fog próbáltatni a hite. Mindnyájan, akik Jézus Krisztussal járunk, akik az ő uralma alatt éljük az életünket, fel kell, hogy erre készüljünk. Nem szabad, hogy váratlanul érjen bennünket a megpróbáltatás. Azt mondja Ézsaiás próféta egy másik helyen, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. Hát még mi, mondhatnánk, ha egy kicsit őszinték szeretnénk lenni magunkkal. Ha még az ifjak, ha még a legkülönbek is megtántorodnak és megfáradnak, akkor mennyivel inkább mi, akik mi itt a 21. században élvén, a gazdasági válság kellős közepén, a lelki erkölcsi válságban, a hétköznapok terhe alatt, mi magunk is megfáradunk és elgyengülünk. De az ige nem ér itt véget. Azzal folytatódik, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Erről szeretnék szólni a mai igehirdetésben a felolvasott textusok alapján, hogy Isten mit ígér nekünk, mi lehet a mi erőforrásunk, hogyan erősödhetünk meg a nehézségek, a próbák, a kétségek között, és miután megláttuk és megértettük, hogy mi az, amit Isten ígér, mi az, amit Isten már megtett értünk, a következő az lesz, hogy mi az, amit nekünk kell megtennünk. Naponként érnek minket, kedves testvéreim, különböző hatások, akár munkahelyünkön, akár iskolában, vagy családban. Hallunk olyan híreket, amelyek talán elcsüggesztenek, elerőtlenítenek, elkedvetlenítenek. Ha bekapcsoljuk a tévét és a rádiót, meghallgatjuk, vagy megnézzük a híreket, akkor szinte az juthat eszünkbe, hogy csak a reménytelenségnek, a kétségbeesésnek a fokozása az,
ami onnan árad.
Nagyon sokan éppen ezért azt mondják, hogy már nem is nézik a híreket, mert csak rossz hír van. Csak haláleset, csak bűncselekmény, ki hogyan lopott, hazudott, sikkasztott, milyen megszorítások lesznek, milyen válság van. Nem elég az embernek a hétköznapok terhét hordozni munkahelyen, iskolában, még máshonnan is, ahonnan ugye a felüdülés talán várná, onnan is a reménytelenség árad. És hát sajnos az ember, amikor nagyon sok rossz veszi körül, akár a saját életében, akár a környezetében, akkor elcsügged, kétségbe esik, a sátán ugye erre még rá is játszik, hogy összesűrítve adagolja a rossz híreket, az ember ilyenkor elveszíti a hitét, a reménységét, teljesen beszűkül a gondolkodásmódja, és kétségbe esetten elkezd kapkodni, valamilyen megoldást vagy megoldás pótlékokat keresni. És amikor már mindenből kifogyott, akkor jön a végső megoldás, idézőjelben a megoldás, az öngyilkosság. Megdöbbentő volt hallani néhány nappal ezelőtt egy riportot a rádióban, ahol az orvos elmondta, hogy naponta csak az ő kórházába 4-5 olyan embert hoznak, aki a gazdasági válság miatt és annak anyagi vonzatai miatt követett el öngyilkosságot. És elmondta egy hangjeltorzítását kérő vállalkozó, 40 év körüli férfi, hogy ő is néhány nappal azelőtt öngyilkosságot követett el, mert felvette a hatalmas hiteleket azért, hogy a megfelelő és már megszokott életszínvonalon élhessen, és amikor bedőltek ezek a hitelek, akkor nem látott más kiutat, nem tudja visszafizetni a számlákat, hogy öngyilkosságot követ el. És az orvos elmondta, hogy ugyan meg tudták menteni ennek az embernek az életét, és nagyon sok ilyen öngyilkosnak ő már megmentette az életét, de a lényegi problémáján, amiért az öngyilkosságot elkövette, nem tud segíteni. Visszahozza az életbe, de mire hozza vissza? Újra az adósságra, újra a kétségekre, újra a félelmekre fog majd figyelni ez az ember, mert megmondta ez az orvos, hogy nem tudja kifizetni ezeknek az adósságait, a tartozásait, a számláit. Az életét talán valahogy meg tudja menteni, de a problémát nem tudja megoldani. A riportbeli orvossal szemben Isten tud megoldást adni. A legkilátástalanabb, a legkétségbeejtőbb, a legreménytelenebb helyzetben is. Hiszen ő az, aki ismeri a problémáinkat, ő az, aki ismeri a gondjaink igazi gyökerét és okát, ő tud segíteni erőtlenségeinken, ő az, aki meg tud erősíteni. Nála van a válasz a kérdéseinkre, nála van a megoldás a problémáinkra, nála van a gyógyszer a betegségeinkre. Az elsőként felolvasott ige Ézsaiás próféta könyvéből szólt. Egy olyan népet szólított meg Isten a prófétán keresztül, amelyik teljesen erőtlenné vált, amelyik önazonosságát elvesztette, kétségbe esett és aggodalmaskodott. Egy olyan népet szólított meg itt Isten, akik már úgy érezték, hogy nincsen kiút, nincs megoldás, nincs reménység, még az Isten is elhagyott bennünket, még az Isten sem törődik velünk. Az aggodalmaskodás, a félelem és a bizonytalanság uralkodott el ennek a népnek a szívén. Ezért Isten azzal kezdi a gyógyítást, azzal kezdi a megoldást, hogy elmondja, kik is ők valójában, milyen fontosak is számára, és mennyi mindent tett már velük és értük. Ezt mondja a 9. versben Isten, te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és azt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Igen, kedves testvéreim, ezt mondja Isten nekünk is. Ő az, aki elhívott bennünket, ő az, aki kiválasztott bennünket, ő az, aki a világ alapjainak felvettetése előtt elhatározta, hogy szeretni fog bennünket. Nem azért, mert mi jók vagyunk, nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert mi viszont szeretjük őt, hanem azért, mert ő így határozott. Isten szeretetének nincsen igazából indoka, nem lehet megmagyarázni, hogy miért szeret. Ő szeret, mert szeret. Annak ellenére szeret, amilyenek sokszor mi vele vagyunk. Annak ellenére szeret, hogy sokszor ellene lázadunk, hogy sokszor szembe megyünk az ő akaratával, hogy sokszor nem is keressük és nem is kérdezzük őt. Isten tehát kiválasztott, elhívott bennünket, és ő meg nem utál. Azt mondja egy helyen a Szentírás, megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az ő elhívása. Mi talán naponként érzelmeink hullámzása alapján változtatjuk a gondolkodásunkat, emberekhez, dolgokhoz való viszonyulásunkat, de az Isten szeretete nem ilyen. Az Isten szeretete kőszikla, amire rá lehet alapozni az életünket. Isten akkor is hűséges, ha mi hűtlenek, ha mi hitetlenek, ha mi aggodalmaskodóak vagyunk, hogyha a félelmek elborítanak bennünket, ő akkor is ott van mellettünk és szeret minket. Miután emlékezteti a népet arra, hogy milyen fontos számára, így folytatja gyermekeinek megerősítését. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Kedves testvéreim, Isten a legjobb lelki gondozó, vagy mai szóhasználattal élve, vagy ahol nagyon sokan keresik a megoldást, ugye Isten a legjobb pszichológus. Ő tudja, ismeri a mi lelkünk összefüggéseit, legmélyebb titkait, legrejtettebb kétségeit, aggodalmait, és ő nem csak mint egy orvos felállítja a diagnózist, hanem a megoldást is, a gyógyszert is meg tudja adni. Azzal kezdi, hogy ne félj, mert tudja, hogy az ember lelkére a legveszedelmesebb, a legkárosabb érzelem a félelem. A félelem, az aggodalmaskodás, a kilátástalanság, a holnapért, hogy mit vegyünk, hogy miben ruházkodjunk, hogy mit együnk, a megélhetésért folytatott harc miatti félelem, és rengeteg oka lehet még az ember félelmének, de tudja Isten, hogy ez a legveszedelmesebb. Mert a félelem az gyötrelemmel jár, aki fél, az nem tud igazán szeretni, aki fél, az nem tud felszabadultan örülni, aki fél, az nem tud jó döntéseket hozni, az nem tud logikusan összefüggéseket meglátni, aki fél, annak beszűkül a gondolkodása és az élettere, az életpályája. Nyilván az ellenség célja is éppen ez, hogy kétségbe ejtsen, hogy elkezdjünk kapkodni, hogy valami hibát kövessünk el. De Isten eloszlatja a félelmünket. Ha csak ennyit mondana, hogy ne félj, akkor talán azt mondanánk, hogy köszönjük szépen, de miért ne féljünk? A problémáink azok adottak. Amik a félelmeket kiváltották a szívünkben, azok nem változtak meg. Miért ne féljünk? Azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Ez az oka annak, amiért elűzhetjük a félelmet. Isten velünk van. Bármennyire is kétségbeejtő, bármennyire is reménytelen, bármennyire is kilátástalan a helyzetünk, Isten ott van velünk. Nem kell félnünk, mert ő velünk van. Még akkor is velünk van, hogyha mi talán nem látjuk, vagy nem érzékeljük. Ezért kell tudatosítanunk magunkban Jézus Krisztusnak az ígéretét. Ő azt mondja mennybe menetele előtt, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha Jézus szava számunkra szent, akkor tudhatjuk, hogy erre a szóra, erre az ígére lehet alapozni. Lehet, hogy nagyok a hullámok körülöttünk, vagy összecsapnak a fejünk fölött, de tudhatjuk, hogy van egy kőszikla, akire építhetünk, akire ráállhatunk, akibe vethetjük a bizalmunkat és a reménységünket. Bármennyire is nehéz a helyzetünk, tudhatjuk, hogy Isten velünk van. Ugyanúgy, ahogy a tanítványok is tudták, ott a háborgó tengeren, hogy Jézus ott van a csónakban. És ez egy nagyon fontos történet a mi életünkre, a mi hétköznapjainkra nézve is. Hiszen a tanítványok a nagy viharban küszködtek a hullámokkal, már-már elmerült a hajó, amikor végre nagy nehezen eszükbe jutott, hogy hát itt van Jézus. Nem kell nekünk görcsölnünk, nem kell nekünk szenvednünk, van kihez szólnunk. Nem csak van kihez szólnunk, hanem hogy olyan valakit szólíthatunk meg, aki mindenható. És olyan tanulságos a történetnek az a része is, megmutatja a hívő embernek, hogy attól, hogy Jézus ott van a hajóban, az nem jelenti azt, hogy nem lesz vihar. Sok ember ezért csalódik a kereszténységben, mert azt gondolja, hogy ha én megtérek, ha én átadom az életemet Jézus Krisztusnak, akkor utána minden rendben lesz, akkor nem lesznek problémák, akkor nem lesz betegség, nem lesz nehézség, nem lesznek gazdasági gondok, akkor ilyen happy keresztjén lehetek, és akkor minden szép és minden jó, fáklyás menet a mennyig. De pontosan erről szól ez a történet, hogy attól, hogy Jézus ott van a hajóban, még lehet vihar, és van is vihar. És Jézus nem is mondja azt, hogy nem lesz. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Jézus nem árul zsákba macskát, nagyon nyilvánvalóan elmondja, hogy mire számíthatunk. De itt megint nincs vége az igének. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És Jézus legyőzi a történetben is a hullámokat és a tengert. Fölötte áll ezeknek, uralkodik ezeken. És amikor ő szól, akkor elcsendesedik a vihar, a hullámzás, és minden, és helyreáll a rend és a békesség. De ehhez az kell, kedves testvéreim, hogy észrevegyük, hogy Jézus ott van a hajónkban, az életünk hajójában, és amikor jönnek az életünk viharai, nyomorúságai, problémái, akkor ne kezdjünk el kapkodni, meg kétségbe esetten megoldások után szaladgálni, vagy a saját erőnkben, bölcsességünkben bízni, mint a tanítványok. Hát tapasztalt halászok vagyunk mi, hát átéltünk már hány vihart, majd most is valahogy kikászálódunk belőle. Majd csak lesz még jobb valahogy, ugye? Sokan gondolkodnak így. Amikor jön a nyomorúság, amikor jön a probléma, amikor jönnek a viharok, akkor rögtön Jézusnak szóljunk. És rögtön mondjuk el neki a mi nehézségeinket, a mi kétségeinket, kérdéseinket. Mert ő az, aki le tudja csendesíteni az életünk viharait is. A második biztatás az ebben az igében, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ez is olyan furcsa indoklás. Hát miért ne csüggedjen az az ember, akinek Jézus az Ura és Istene? Nem csüggedhet, nem eshet kétségbe? Miért oszlatja el a csüggedést, ha komolyan vesszük, hogy Jézus az Úr és Isten? Azért, kedves testvéreim, mert mindenki más, aki csügged, az Jézus Krisztuson kívül valaki vagy valami másba vetette a reménységét. A világ nagyon sokszor várja csüggedése, félelme, eloszlatását, problémái megoldását olyan dolgoktól, olyan személyektől, amelyek, akik nem Istenek. És mégis isteni erőt tulajdonítanak nekik. Úgy tekintenek rájuk, mint Istenekre, ezek a bálványok. Tőlük várják a megoldást, a gyógyulást, a szabadulást, az örömöt, a békességet. Eszméktől, filozófiáktól, vallásoktól, különböző keleti praktikáktól, a jövőjüket a horoszkópoktól, a jóslástól várják, a boldogságot ideig, óráig való örömpótlékoktól várják, és csodálkoznak, hogy egy idő után kipukkad a lufi. És jön a csüggedés, jön a valóság, mert a reménységüket, a hitüket nem az élő Istenbe vetették, hanem valamilyen múlandó személybe vagy dologba. És ennek törvényszerű következménye a csalódás, a kiábrándulás, a kiégés, az üresség, a boldogtalanság. Azt mondja az ige, ne csüggedjünk, mert ha Istenbe vetjük reménységünket, akkor miénk a békesség, miénk a boldogság, és akkor nem kell kétségbe esni, mert az élő Isten az, akire rábízhatjuk a mi életünket. Azt mondja a Szentírás, boldog az az ember, akinek Istene az Úr. Igen, kedves testvéreim, sokan keresik a boldogságot, csak sajnos nagyon sokan rossz helyen keresik, és csodálkoznak, hogy nem találják meg, és újra próbálkoznak, mindent feltesznek érte. Az erejüket, az idejüket, a pénzüket, sokan a családjukat rááldozzák, hogy megtalálják a boldogságot. Sokan a lelküket is eladják, csak éppen nem jó helyen keresik a boldogságot. Egyértelművé teszi a Szentírás, hogy a boldogság az Istenhez és az Istennel való közösséghez van kötve. Boldog az az ember, akinek Istene az Úr. Boldog az az ember, ahogy hallhattuk a lekcióban is, akinek ereje az Úr. Az lehet boldog, az lehet kiegyensúlyozott, az lehet egy olyan nyugalmas állapotban, amiből senki és semmi nem mozdíthatja ki,
aki Jézus Krisztusba veti a reménységét. Boldogok akarunk lenni, kedves testvéreim, ki nem akar boldog lenni? Mindenki boldog szeretne lenni. Akkor itt a recept, itt a megoldás. Ha boldog akarsz lenni, legyen Istened az Úr. Nem a pénz, nem a hatalom, nem a siker, nem a másik ember, nem az élvezetek, hanem legyen Istened az Úr. Akkor leszel boldog. Azt mondja egy helyen az egyik énekünk, királlyá Jézust koronázzátok. Akkor lesz boldog az életetek. És nem csak az egyén élete, hanem a közösség élete is. Azt mondja a 33. Zsoltár, boldog az a nemzet, amelyiknek Istene az Úr. Azt gondolom, kedves testvéreim, ha szétnézünk a környezetünkben, kevés boldogtalanabb nemzetet látunk, mint a mi magyar népünk. Ennek egyetlen oka van, hogy nem az Úr a mi Istenünk. Mert jöttek mások, akik más isteneket prédikáltak, más istenpótlékokat és bálványokat tettek az emberek elé, és elhitették majd, ha ez meg lesz, akkor boldog leszel. Egyetlen esélye a mi nemzetünknek a megmaradásra az, hogyha királlyá Jézust koronázzuk. Nem csak egyénenként, hanem közösségenként, egyházanként, gyülekezetenként, családonként és nemzetként is. Királlyá Jézust koronázzuk. Ha Isten erősít meg, ahogy itt megígérte, akkor egy kimeríthetetlen erőforrás lehet a birtokunkban. Sokszor hasonlítja a Szentírás a hívő, az Istenben bízó embert a folyóvíz mellé ültetett fához. Azért, mert ha máshol van elültetve ez a fa, ott kaphat valamilyen csapadékot, esőt, vagy lehet öntözni, de mégsem olyan folyamatos az ellátása, mint a folyóvíz mellé ültetett fának, amelyik mélyre eresztheti a gyökerét, egészen addig, amíg eljut a folyóvízig, amelyik folyamatosan árad és hordozza a vizet, az éltető vizet, a táplálékot, a tápanyagot, és a fának folyamatos növekedést ad. Hogyha Jézus Krisztusba vetjük a reménységünket és hitünket, akkor olyan lesz az életünk, úgy kivirágzik, olyan gyümölcsöző lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. De ehhez az kell, hogy Jézus Krisztusba gyökerezzünk, hogy belévessük a reménységünket, hogy őt kérdezzük, hogy ő vezessen bennünket. Mit jelent, hogy az igazság jobbjával támogat Isten? Azt jelenti először is, és az az első biztatása ennek a gondolatnak, hogy van támaszunk, hogy van támogatónk, hogy van vigasztalónk, hogy van védő ügyvédünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy van, aki gondoskodik rólunk, van, aki figyel ránk. Lehet, hogy fizikálisan teljesen egyedül vagyunk, nincs kihez szólnunk, nincs mellettünk senki, de tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus velünk van. Amikor elhagytak, amikor terhem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten, ahogy mondja a költő. Így ölel át bennünket is az Isten, csendesen és váratlanul, amikor talán a legnagyobb terheket hordozzuk, amikor talán úgy érezzük, hogy nincs senki mellettünk, csak hagyjuk, hogy átöleljen, csak hagyjuk, hogy meggyógyítson, csak vegyük észre, hogy ő ott van. Azt mondja az ige, igazság jobbjával támogatlak. Mit jelent ez? Nem jelent más, mint azt, hogy Isten az, aki igazságot szolgáltat nekünk. Lehet, hogy már itt a földi életünk során, de legkésőbb mindenképpen az utolsó ítéletkor. Isten lesz az, aki igazságot szolgáltat. Nekünk nem kell a saját önigazolásunkat bizonygatni, nem kell a saját vélt vagy valós igazságainkért harcolni, engednünk kell, hogy Isten igazítson meg, és Isten szolgáltasson nekünk igazságot. Ahogy Malakiás próféta mondja, felvirrad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Engedjük, hogy Isten igazsága gyógyítson meg, és Isten szolgáltasson nekünk igazságot. Végül pedig azt mondja, hogy igazságom jobbjával támogatlak. Mit jelent ez, hogy Isten az ő jobbjával támogat? Isten jobbja mindig a hatalom, mindig a győzelem és az erő szimbóluma. Sokszor olvashattuk ezt a Szentírásban, hogy kihoztalak téged felemelt kézzel és kinyújtott karral a nyomorúságokból, a fogságból.
ez Isten ígérete, ez Isten biztatása, ez az alapja hitünknek, és ez megerősítője hitünknek. Ezt tette, és ezt ígérte Isten. De mi az, amit nekünk kell tennünk? Erről szólt a felolvasott másik két ige. És megerősítém őket az Úrban. Kedves testvéreim, miután megláttuk és beláttuk, hogy Istenen kívül nincsen boldogság, hogy Istenen kívül nincs igazi megoldás, hogy Istenen kívül nincs szabadítás, meg kell látnunk azt is, hogy az Úrban, az Istenben kell megerősödnünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit egy helyen így fogalmaz a Szentírás, gyökeret verni alul, és gyümölcsöt teremni felül. Gyökeret verni az élő Istenben nem jelent mást, mint hogy naponként közösségben vagyok vele. Elmélyítem a vele való közösségemet, nem csak úgy felszínesen, hogy hát hiszek én Istenben, vagy néha napján a kezembe kerül a Biblia, mert leporolom éppen, hanem azt jelenti, hogy naponta imádkozom, naponta olvasom a Szentírást, és kérem az Isten vezetését és útmutatását. Ezt jelenti gyökeret verni Istenben. Nem a bűnben kell gyökeret verni és megerősödni, nem a saját akaratomban, vágyaimban, hanem az élő Istenben, a vele való közösségben és az ő akaratában. Azt mondja folytatásként az ige, az ő nevében kell járnunk. Mit jelent Isten nevében járni? Nem jelent más, mint hogy őt képviseljük ebben a világban. Ugyanúgy, ahogy egy nagykövet képviseli az adott országot egy másik országban, így képviseljük mi Isten országát és Istent ebben az országban, ebben a világban. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan beszélünk, hogyan élünk, hogyan cselekszünk, mert a mi életünk alapján vonnak le következtetést az élő Istenre nézve. Az Isten képűségünk nem jelent mást, mint hogy Istent képviseljük ebben a világban. Gyökeret verni alul, és gyümölcsöt teremni felül. Ez a hívő embernek a feladata. Miután megerősödött az Úrban, miután eloszlatta Isten az ő félelmeit, meg kell erősödnie az Istennel való közösségben, és gyümölcsöt kell teremni. Lehetetlen az, kedves testvéreim, hogy valaki Jézus Krisztussal járja az életét, és ez ne látszódjon meg rajta. Éppen a Jókai iskolával a magvető példázatáról szólt a családi istentisztelet, és az egy nagyon jó példája annak, hogy ha jó földbe, ha jó szívbe kerül az igemag, akkor az gyümölcsöt terem. Ha ott valami más van, ha nincs megművelve az a szív, akkor nem fog gyümölcsöt teremni. Az lehetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy én hiszek, de olyan mélyen van a hite, hogy azt senki nem látja. Annak egyszer a felszínre kell törnie. Annak egyszer meg kell látszódnia az életünkön, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk, hogy vele járunk, hogy ő az ura az életünknek. Nem lehet a föld alatt. Nem lehet elrejtettségben. Nem lehet azt mondani, hogy ó, a hitem az annyira magánügy, hogy még a férjem, még a feleségem, még a gyerekem se látja, annyira magánügy az én hitem. Nem, annak meg kell látszódnia. A szavaimban, a tetteimben, a döntéseimben, munkahelyen, iskolában, családban, baráti körben, bárhol járok. Gyümölcsöt kell teremni. És mik is ezek a gyümölcsök? Erről beszél a Nehémiás könyvéből felolvasott ige, és megerősíték kezeiket a jóra. Igen, kedves testvéreim, ezt jelenti gyümölcsöt teremni. Megerősödni a jóra. Kezeinket sok mindenre lehet erősíteni, fizikális értelemben, lelki értelemben is, de akkor leszünk Istennek igazán hiteles gyermekei, hogyha el tudjuk szánni magunkat a jó cselekvésére. Nem csak gondolkodunk arról, hogy mi lenne a jó, nem csak ötletelünk, hogy ez lenne jó, az lenne jó, hanem amit Isten megmutat, hogy jó, azt vigyük is véghez. És ha megértettük, akkor ne késlekedjünk, hanem vigyük véghez akkor. Megerősíteni kezeinket a jóra, azaz azokra a jó cselekedetekre, amelyeket Isten már előre elkészített, hogy azokban járjunk. Erről beszél Pál apostol az Efézusi levélben. Isten rengeteg jó cselekedetet készített előre el az életünk útján. Nekünk csak észre kellene vennünk,
hogyha egy kicsit nem magunk körül forognánk, hogyha egy kicsit nem a problémáink körül forognánk, akkor meg tudnánk látni azokat a jó cselekedeteket, amiket Isten előre elkészített, és nem kellene más tennünk, csak belesimulnunk az Isten akaratába. És azt a szeretetet, amit tőle kaptunk, továbbadni a környezetünknek. Jakab apostol fogalmazza ezt meg így, és János is beszél róla. Szereted Istent? Jól van. Akkor szeresd a te felebarátodat is. Mutatkozzék meg a te Isten szereteted az ember szeretetedben is. Hogyha te szereted Istent, ha ráalapozod az életedet, ha benne bízol, akkor ez látszódjék meg a hétköznapjaidon is, és a környezeted felé is, add tovább ezt a szeretetet. Isten tehát kész megerősíteni, kész megvigasztalni bennünket, arra biztat, hogy mi benne erősödjünk meg, és nem másban, és ebből az erőből vigyük véghez azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre készített, hogy azokban járjunk. Végül pedig hadd foglaljam össze az elmondottakat Calvin Jánosnak, a nagy reformátornak néhány gondolatával, aki a hit megerősítésének egyik legfontosabb részét a hűségben látta meg, és így él erről, amikor Istennel beszél. Nem szűnsz meg, még ma sem, minket magadhoz hívni. Megtérésre intesz, és arra erősítesz meg, s azt az ígéretet adod, hogy meghallgatsz minket, ha irgalmasságodnál keresünk oltalmat. Add mindenható Isten, hogy ne vessük meg ezeket a javakat, és ne zárjuk el fülünket hívó szavad elől. Engedd, hogy kegyelmi kiválasztásodra gondolhassunk, hiszen ez minden ajándékod, közt az első, s általa arra érdemesítesz minket, hogy törekedjünk úgy szolgálatodba állni, hogy nevedet dicsőítse egész életünk. S ha eltérnénk attól, téríts vissza hamar a jó ösvényre, s add, hogy szent hívásodnak engedjünk. Engedd, hogy láthatóvá legyen rajtunk, hogy kiválasztottál és elhívtál bennünket. Igen, kedves testvéreim, úgy gondolom, ez a keresztény embernek a legfontosabb feladata, hogy láthatóvá váljon rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten elhívott bennünket, és hogy hozzátartozunk. És nem csak a gyülekezetnek általában, hanem a konfirmandusoknak is, ez az ígéret szól ma is, hogy Isten veletek is kész végigmenni az élet útján, titeket is kész visszatéríteni, hogyha eltérnétek a jó útról, de nektek törekednetek kell arra, hogy láthatóvá legyen rajtatok az, hogy Isten gyermekei vagytok, hogy ő megváltott titeket, hogy ő szeret titeket, és ezt a szeretetet nektek is, nekünk is tovább kell adnunk. Adja Isten, hogy ezek a gondolatok szívükbe vésődjenek, és naponként tudjunk megerősödni a hitben, tudjuk megerősíteni közösségünket Jézus Krisztussal. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy Te gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogy Te nem nézed tétlenül a mi harcainkat, a mi vergődéseinket. Te látod a sok kétséget és kérdést a mi szívünkben. Te látod az aggodalmaskodást a hétköznapok miatt. Köszönjük, hogy nálad már kész a megoldás. Köszönjük, hogy Te nem nézed tétlenül a mi nehézségeinket, hanem bele nyúlsz, bele avatkozol a mi életünkbe. Köszönjük, hogy a Te igéden keresztül most is megszólítottál és megérintettél bennünket. Azért könyörgünk, hogy Te oszlass el valóban minden félelmet a szívünkben. Add, hogy tudjuk beléd vetni a mi reménységünket, hogy tudjuk rád alapozni az életünket, hogy végre belássuk azt, hogy rajtad kívül nincs más boldogság, hogy végre nem máshol keressük az életünk problémáira a megoldást, hanem egyedül nálad. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy tudjunk benned megerősödni, tudjunk gyökeret verni benned, tudjunk naponként élő, személyes közösségben lenni veled. Add, hogy tudjunk gyümölcsöt is teremni, hogy meglátszódjék rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így áld meg egész gyülekezetünk közösségét. Hozzuk eléd most a konfirmandusokat, akik megerősítik a veled kötött szövetségüket, add, hogy ez lélekben és igazságban történjen, ne csak külsőségekben, hanem a szív igazi szándéka szerint, hogy ezek a fiatalok a te utadon járva, a te utadon elindulva, veled életközösségben tudjanak eljutni a célig, a mennyei örök boldogságig. Kérünk azért, Atyám, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, tehát, hogy legyenek megújulások, megtérések, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, és hozzuk eléd egész egyházunk és nemzetünk közösségét, hogy te adj ébredést, te adj megújulást szent lelked által, add, hogy egyénenként és közösségként és nemzetként is királlyá Jézust koronázzuk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.